Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnap prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, a 6. fejezet 43. versétől kezdve a következőképpen. Jézus így szólt. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő mesterhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban két gondolat foglalkoztatott engem az elmúlt napokban. Az első így hangzik, hogy mi lesz velünk, mi lesz az emberrel. Amikor nemrégiben meglátogattam édesanyámat, aki a 90. életévében van, és úgy beszélgettünk mindenféle semleges dologról, egyszer csak meglepett egy fura mondattal. Mi lesz az írógéppel, hogyha én már nem leszek? Tudni kell azt, hogy ő sokat dolgozott az irodában, az írógépen, és hát otthon is fontos volt, sokszor vitte magával haza, vagy hozta magával haza a munkát, amit be kellett fejezni időre. És egyébként pedig levelet is írni jobban, szívesebben írt írógéppel, mint kézzel. És a szakdolgozatomat is neki diktáltam, és ő gépelt. És hát ott van az az írógép, ami, hogyha jól számolom, olyan 35 éves. Mi lesz ezzel? Aztán következő látogatás alkalmával kicsit komolyabb kérdést tett fel. Mi lesz ezzel a házzal? Hiszen ti ott laktok Nagytartsán, ott van a szolgálat, oda köt benneteket a munkátok. Évikének is itt van a háza, ott lakik. Mi lesz ezzel a házzal? És akkor ezen gondolkoztam, hogy most arra van szükség, hogy arról beszéljek, hogy mi lesz, hogy eladjuk és kinek adjuk el, vagy ilyesmiről van szó. De hát nem. Nem erről van szó. És akkor arról kezdtünk el beszélni, hogy nem az a fontos, hogy mi lesz ezzel az írógéppel, nem az a fontos, hogy mi lesz ezzel a házzal, hanem a mennyei hajléka fontos. És utaltam neki úrvacsorai gyakorlatunkra, amit már itt a gyülekezetben többször mondtam, hogy azért félkörív alakú az úrvacsorai asztal, a térdeplő, mert szimbolikusan arról van szó, hogy a másik oldalán, amit nem látunk, a mennyben térdepelnek le az előre ment szeretteink. Így fogalmaz az úrvacsorai liturgia, hogy az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszentegyházzal együtt boldogan áldunk és imádunk és dicsőítünk téged. Tehát erről szól az egész életünk. Hogyha itt imádjuk, dicsőítjük, részesedünk az Úr Jézus testéből és véréből, akkor együtt részesedünk azokkal, akik szintén hittek az Úr Jézusban, és ez a lényeg. Beszélhettünk volna persze arról is, hogy Jézus azt mondja még a templomról is, hogy nem marad itt kő kövön. De nem hiszem, hogy erre van szükség, hogy arról beszéljünk, hogy hasznavehetetlen már egy ilyen régi eszköz a mai világban, vagy nem mondhatjuk azt, nem, nincs értelme arról beszélni, hogy nem marad itt, édesanyám, ebből a házból, kőkövön semmi, előbb-utóbb. Mert valószínű, hogy az van a kérdés mélyén, értelmes volt az életem? Volt értelme? És igen, volt értelme. Nem azért, mert megmarad a ház. Egészen másért. Mert megmarad az ember. Mert az Úr Jézus az emberért jött. Nem a házért, nem az írógépért. A másik kérdés, ami foglalkoztatott, hogy kikből van több. Beszél Jézus arról, hogy milyen a jó ember, milyen a rossz ember. És sokszor gondolkodok ezen, hogy most kikből van több, a jó emberből, a jó emberekből, vagy a rossz emberekből. Ez egy érdekes kérdés, mert teológiailag úgy fogalmazunk, hogy minden ember bűnös. Még akkor is érdekes, hogyha újból és újból leszögezzem, hogy a Bibliában a bűnös fogalom az nem etikai fogalom, hanem az Istentől való elszakítottságot fejezi ki. Tehát más azért a bibliai, teológiai bűnös kifejezés, mint a földi életben használatos bűnös kifejezés. Mindannyian bűnösök vagyunk, elszakadottak az Istentől. De másik oldalról gyakran tapasztaljuk azt, hogy hát van azért jó akarat is ezen a földön, vannak jó akaratú emberek, vagy van, amikor jó akaratú egy ember, és gyakran viszont látjuk azt, hogy sokszor rossz indulat van. Kimondottan, tudatosan gonoszságot terveznek emberek. Sokszor ismeretlen ember, amikor meghallja egy beszélgetés közben, hogy mire van szükségünk, hirtelen oda nyúl a táskájába, és azt mondja, nekem van, odaadhatom. És akkor átjár engem az a gondolat, az a jó érzés, hogy mintha többen lennének azért a jó szándékú emberek. Vagy megtalálnak mondjuk egy elveszett tárgyat, és akkor visszaadják. Ilyenkor nem azt éri át az ember, hogy hát azért rengeteg jó indulat van az emberekben. És akkor feltettem a kérdést egyszer valakinek, hogy pont amikor egy ilyen jó tapasztalatot éltem át, hogy melyikből van szerinted több? És akkor azt mondta, hogy szerintem a rossz emberekből van több. Azt gondolom, hogy a válasz az előző tapasztalatoktól függ. Mert akit elhagytak, akit ott hagyott az édesapja mondjuk gyermekként, aki azt élt át, hogy teljesen bizonytalan a földi életem, a gyerekkorom, akit magára hagytak, az úgy gondolja legtöbbször, hogy több a rossz ember. És aki pedig azt élte át, hogy hűségesek hozzá, még akkor is, hogyha átél ő is olyat, hogy tudatosan áskálódnak ellene, feljelentik, a jó hírét ássák alá, akkor is ott van benne, hogy de akkor is a jó emberekből van több. És én is így vagyok vele. Pedig nem csak a katonaságnál próbáltak rám törni, hanem akár még egyházban is. Akkor is ragaszkodom hozzá, hogy a jó emberekből van több. A Lukácsnak ezek a beszédei, amelyeket összegyűjtött, azzal kezdődnek, hogy elhívja Jézus a 12 tanítványát. És ez az alapja szerintem az egész kérdésnek. Jó ember, jó fa, rossz fa, kősziklára alapozza, vagy nem kősziklára alapozza a házát. Tehát különböző emberek vagyunk, de mindannyiunkat Jézus elhív. Jézus korában, abban az időszakban két rabbi volt, aki ezt tette. Összesen kettő, aki tanítványokat hívott el. Az összes többi rabbi várta azt, hogy a tanítványok, akik tanítványok szerettek volna lenni, keressék fel őket, jelentkezzenek náluk, és ők pedig mindenféle alkalmassági vizsgálatnak tették ki őket, és ennek megfelelően döntöttek, hogy lehetsz a tanítványom, vagy pedig nem lehetsz a tanítványom. És általában 99%-ot kiszórtak, nem alkalmas, nem lehetsz az én tanítványom. Két rabbi volt, aki fordítva csinálta, járták az utcákat, a tereket, a falvakat, és ők választották ki az embereket mindenféle vizsgálat nélkül. Az egyik ilyen rabbi Hillél volt, Krisztus előtt körülbelül 50 évvel élt. És neki az volt a szavajárása, hogy Isten mindenkiből képes tanítványt csinálni. A másik rabbi Jézus volt. Ez a kettő. És a többiek, mondom, várták a jelentkezőket, és többségében visszautasították őket. És Jézus pedig elhívja, például Mátét olvassuk a névsorban. Emlékszem arra, hogy sokszor feltettük a kérdést a teológián is, meg lelkészkörökben, hogy lehetséges az, hogy Máté ott ül a vámszedő asztalnál, és egyszer csak hallja Jézus szavát, hogy kövess engem, feláll, ott hagyja a kis bódéját, a pénzváltó asztalát, és megy Jézus után. Hogy történhet meg? Nem volt felkészült. Nem volt olyan, hogy járt volna Jézusnak különböző kurzusaira, és akkor megismerte, hogy nagyjából mire is számíthat ennél a rabbinál, és akkor egyszer csak eldöntötte, hogy na, akkor megyek. Nincs ilyen előélete Máténak. És mégsem mondhatjuk azt, hogy készületlen volt. Készült volt, felkészült volt, méghozzá egész életében erre készült. Az egész élete arról szólt, hogy felkészült arra, hogy Jézusnak a szavára menjen, hiszen megteremtette a maga egzisztenciáját, felépítette az életét úgy, ahogyan ő elképzelte, és nem volt elégedett az életével. Lelkileg éhes volt. Az életében minden cselekedete arra a pillanatra készítette fel, amikor Jézus ezt a szót kimondta, kövess engem. És ez így van a mi életünkben is. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát én nem készültem fel arra, hogy most itt döntsek Jézus mellett, meg hát egyébként is olyan ritkán teszem be a lábamat ide. Hát Jézus nem csak itt tud felkészíteni. Itt is felkészít, de ott kint a világ minden tevékenysége közepette felkészít bennünket, tapasztaljuk, hogy mi az, amire számíthatunk, mi az, amire nem számíthatunk, mi az, ami beváltja a hozzáfűzött reményeket, mi az, ami nem, és alapvetően felkészít. És éppen ezért sokszor elég csak ennyi, hogy kövess engem, és ráteszik az életünket. Héberül így hangzott ez a hívó szó, hogy lech aharaj, és ez azért ütötte szíven Mátét, mert tudta, hogy a rabbik kiválasztják azokat, akik az alkalmassági vizsgán átmentek, és csak úgy lehetnek a követői. És az, hogy ez a rabbi mindenféle vizsgálat nélkül hívja, az mind áramütésszerűen érte őt. Hiszen az elit rendszer mind a rabbi, mind a tanítványai hírnevét növelte. Nem akartak olyan tanítványokat, mint Máté és a többiek. Édesapja viszont nem az volt a célja, hogy egy elitrendszert építsen. Ezért hív téged is. Igen, átérezzük azt, hogy de én nem vagyok alkalmas. Azt is hozzá tehetjük persze, hogy a rossz fa, amely rossz gyümölcsöt terem, hát nem tehet arról, hogy rossz gyümölcsöt terem. Tehát a fa nem tudja magát megváltoztatni, nem tud a természetén változtatni. Ki is alakult egy mitosz közöttünk, emberek között, hogy az ember nem tud megváltozni. Sokszor mondjuk is. Én ilyen vagyok, így kell engem elfogadni, és persze ez a mitosz él, és egymással szemben is így gondolkodunk, hogy el kell fogadni a másikat úgy, ahogyan van, aminek születtél, az vagy, maradj az. És akkor bejött ugye a toleranciának a fogalma, hogy el kell fogadni a változhatatlan embert, be kell fogadni, és így tovább. Tehát rengeteg ilyen szakszó jött létre, amelyek mind-mind ebből a mitoszból származnak, hogy nem tud az ember megváltozni. És akkor 2 évvel ezelőtt, ezt említettem is valamikor, voltam egy konferencián, ahol a nemi identitásukban zavarodott emberek gyógyításáról szólt, és nagyon feltűnő volt nekem egy fekete pólóban járkáló férfi, azt hiszem, hogy olasz volt, ez egy nemzetközi konferencia volt, és az volt ráírva a pólójára előről, hogy I am changed, megváltoztam. Hogyha megfordult, akkor a hátán pedig az volt, hogy through Jesus, Jézus által. Mert persze igaz az, hogy nem tud az ember megváltozni egyrészt, de a másik az, hogy Hillélnek is igaza van, hogy Isten mindenkiből képes tanítványt csinálni. És aztán ugye a csúcspont az volt, amikor ment a tudományos konferencia erről a témáról, és az utolsó órákban pedig előre jöttek olyan emberek elmondani, hogy ők hogyan változtak meg, akik benne voltak ebben az egészben. És ez az ember is előre ment, és hát elmondta részletesen az ő élete történetét, hogy miért kezdte magát, mint férfi úgy érezni, hogy ő nő, és át is operáltatta magát, és azt mondta, hogy eufórikus érzés volt, amikor ezen átment. És aztán a következő percekben, mert csak néhány percig tartott, borzasztó depresszióba süllyedt, hogy mit tettem magammal. És aztán hosszú lenne elmesélni azt, hogy hogyan találkozott egy hívő emberrel, aki beszélt neki Jézusról, drámai módon jutott hitre, találkozott teremtőjével, aki férfinak teremtette, és találkozott megváltójával, aki eljött érte. És azóta hordja ezt a pólót, és bizonyságot tesz. I am changed. Van változás. Jó, hogyha tudjuk egyébként, hogy 60%-ban lehet gyógyítani ezt a fajta lelki bajt, betegséget. Kevesen mondják ezt el. Itt is az a tolerancia érvényesül, az a hamis tolerancia, hogy nincs változás. 60%-ban. Az nagy szám. És ahogyan ő is depresszióba süllyedt, meg hát egész életében előtte is depressziós volt. Valaki így fogalmazta meg, hogy a depresszió az, amikor már nem bírjuk el a feszültséget a képmutatás és a valóság között. Nem bírjuk el a feszültséget a között, akiknek mutatjuk magunkat, amilyen képet mutatunk magunkról, az embereknek, amilyeneknek szeretnénk látszani, és akik vagyunk valójában. Hát ez azt hiszem, hogy mindannyiunkra érvényes. Amikor valaki azt mondta, hogy hát nem megyek a templomban, sok a képmutató ott, akkor mindig erre gondolok, hogy de hát
te jó Isten, hát ott van mindannyiunkban a képmutatás. Nincsen ilyen határvonal, hogy bent vannak a képmutatók, kint vannak a tiszta szívűek. Ilyen nincs. Van egy nagyon méreható könyv, Újjászülettem címmel jelent meg, még 1990-es években Rosszik Gábor fordította, vagy legalábbis a Magyar Testvéri Börtöntársaság adta ki, amit biztosan tudok róla, és hát a főszereplője ennek a könyvnek Chuck Colson, aki a Watergate botrányban Nixon alelnöksége mellett vett részt, és börtönre ítélték, börtönbüntetésre ítélték, és hát elmondja a börtönben lévő tapasztalatait, leírja részletesen, hogy mit élt át, és hogy úgy gondolja, hogy azért élt át mindezt, hogy tényleg tudja, hogy mi van a börtönben. Mert azt mondja, hogy ha Jézus eljött és átélte, hogy mi van itt a Földön, az emberek között, akkor szükséges az, hogy ő is átélje, és megérjen benne, hogy miért van szükség egy másfajta börtönre, ahol tudnak is segíteni az embereknek. Elfilozófált rajta, hogy mihez hasonlít leginkább a börtön, hogy hát vannak, akik a katonassághoz hasonlítják, de hát azt mondja, hogy a katonasságnál ott azért szükség van arra, hogy az emberek egymásnak a támogatói legyenek, hiszen válvetve kell harcolni adott esetben. Azt mondja, a börtönben viszont sokszor inkább egymással kitolnak, egymás ellen vannak az emberek. Érdekes, és hogy mihez hasonlítjuk az életet. Börtön, az élet, vagy pedig katonaság? Talán mindkét jellemvonás megvan benne. És találkozik többek között egy Lee Corbin nevű elítéltel, aki így fogalmazott, hogy te ismerlek téged. Jó volt hallani a megtérésedről. Régebben én is keresztjén voltam. Chuck Colson megkérdezi tőle, hogy csak voltál? És így válaszol neki, ha tudnád, ember, óriási buktam. Számomra nincs többé visszaút. És akkor persze próbálja győzködni, hogy beszéljenek a dologról, de ő teljesen elzárkózik, viszont érzi csak, hogy biztos eljön az idő. És néhány nap múlva valóban eljött az idő, és ismét beszélgetésbe elegyednek. Megkérdezi tőle ez a Lee, hogy igaz, hogy minden este együtt imádkoztok? Tudod, én hiszek abban, amit csináltok. Hát itt persze leírja korábban, hogy milyen ima meghallgatásokon mennek át, imádkoznak azokért az emberekért, akiknek különböző beadványaik vannak, hogy enyhítsenek a büntetésen, meghallgassák őket, és így tovább. És amikor az ima meghallgatások megtörténnek, és olyan emberek lesznek szabaddá, akiket jogtalanul ítéltek el, akkor azok az emberek, akik nevettek rajtuk korábban, kezdik komolyan venni ezt az egészet. És akkor ezt mondja Lee-nek, hogy gyere, csatlakozz hozzánk. Persze ő elmondja, hogy miért nincs számára visszaút, legalábbis szerinte. Elmondja, milyen csalások sorozatában vett részt, hogy megszűnt cégek nevében vett fel kölcsönöket, hogy hamis hitelkártyákkal vett fel pénzt, és itt tovább, hogy annyi embert becsapott és átvágott, hogyha lenne annyi pénze, akkor sem tudná már jóvá tenni, mert nem találja meg azokat az embereket. Vagy ha élete egész végéig dolgozna is, akkor sem tudna annyi pénzt keresni, hogy jóvá tegye a bűneit. Nem ismeri, többnyire csak inkább az Ószövetségnek a törvényeit ismeri. És az Új Szövetséget, a bűnbocsánatot kevésbé. És amikor végre bűnbocsánatra lel, akkor ezt írja róla Colson, hogy akkor már nem aludt nappal, erről is ír, hogy Nagyon sokan így épültek le, hogy alvásba menekültek, amikor csak lehetett, ledőltek a pricsre, aludtak, 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 hogy ne kelljen a börtönléttel mindig szembesülniük, és először lelkileg épültek le, aztán testileg is leépültek. És miután bűnbocsátra lelt, már nem aludt tovább, hanem elkezdte olvasni a Bibliát. Viccesen még mondták is egymásnak, hogy vigyázz, mert még el fogják lopni, hogyha látják, hogy mennyi változás történt a Biblia által. Emberek szabadultak ki az imádság hatására, hogy te megváltoztál a Szentírás olvasása által. Még el fogják lopni? Az egyik csapda az ember számára az, amikor csak a gyümölcs a fontos. Csak a jó cselekedet a fontos. Luther Márton kiábrándít ezzel kapcsolatban, azt mondja, hogy igaz ez a két mondat. A jó cselekedetek nem teszik az embert jóvá, hanem a jó ember tesz jó cselekedeteket. Nagyon ott visszhangzik a fejemben Gandhinak a mondata, aki tudjuk, hogy az erőszakmentes forradalomnak a zászlóvivője volt Indiában, és amikor kiábrándult a hinduizmusból, akkor egy új vallást keresett magának, nagyon sokat gondolkodott a kereszténységen. Aztán azzal vetette el a kereszténységet, hogy a keresztényeknek megváltottabbnak kellene lenniük ahhoz, hogy én keresztény legyek. És végül buddhistává lett. A keresztényeknek megváltottabbnak kéne lenni. Szerintem komolyan kell venni az ő gondolatát, annak ellenére, hogy azért kritikával illetem. Komolyan kell venni a gondolatát, mert valóban ez egy missziós felelősség, hogy látszik-e rajtunk a megváltottság. Hogyha azt akarjuk, hogy válasszák a kereszténységet az emberek, akkor látszódnia kell. Jó gyümölcsöket kell teremni. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy és hát milyenek a megváltottak? Milyen volt például Máté, mint a megváltott, amikor elhívta Jézus? Miben látszott rajta a megváltottság? Abban, hogy lerongyolódott, mert ott hagyta a pénzét? Vagy miben látszott mondjuk a megváltott Latornak a megváltottságot a kereszten? Kevésbé szenvedett, vagy kevésbé folyt a vére? Milyen volt a megváltott Mária Magdaléna, az utcanő, amikor átélte a bűnei bocsátát? Vagy milyenek voltak az elhívott apostolok? Mennyire látszódott rajtuk a megváltottság? Mikortól látszott a megváltottság? Miben nyilvánult ez meg? Nem biztos, hogy olyan egyszerű dolog ez. A másik csapda viszont az, amikor csak a fa a lényeg, és elfeledkezünk arról, hogy hát azért Jézus nem csak elhívott bennünket valahonnan, hanem az ő követésére hívott el bennünket. Bonhoeffer fogalmaz úgy, hogy a hitvallás önmagában semmiféle előjogot nem ad Jézusra vonatkozóan. Senki sem hivatkozhat egykor majd a hitvallására. Az a tény, hogy egy igaz hitvallású egyház tagjai vagyunk, még nem jelenti azt, hogy Isten előtt igényeink lehetnének. Isten nem azt fogja majd kérdezni tőlünk, hogy vajon evangélikusok voltunk-e, hanem azt, hogy megtettük-e az akaratát. Végül arról szól még Jézus, hogy ha hozzá akarunk tartozni, meg akarunk maradni, mert ez a nyitó kérdésünk, hogy mi lesz velünk, akkor a mélyére kell ásni a dolgoknak. Emlékszünk talán arra, hogy a sziklára épített háznak a példája, sziklára és fövenyre épített házak példája előkerül Máténál is, a hegyi beszédben. Ott nincs szó arról, hogy mélyére kell ásni. Tudnék, Máté Ugye zsidó származású keresztényeknek, zsidóknak írta az evangéliumát, és hát Izrael országában természetes volt, hogy ott van a szikla. Nem igazán kellett leásni. Máté pogány keresztényeknek írja, főleg Kis-Ázsiában lévő, mai Törökország területén lévőknek írja az evangéliumát. Le kellett ásni a mélyre, hogy sziklát találjanak, és megalapozzák a házat. Tehát ez a magyarázata ennek. Lehet arról beszélni, hogy nekünk is különböző hátterünk van. Van, ahol megvan az alap. Alapvetően hoztuk a szülői házból. Csak egyszerűen rá kell építkezni. De szerintem többségében abban a helyzetben vagyunk, hogy igen, mélyre kell ásni a hit dolgainak. Tanulni, olvasni, értelmezni, foglalkozni kell vele. Hogy megtaláljuk az alapot. És megfelelő módon építsük fel az életünket. És maga az Úr Jézus is foglalkozik velünk, gondoljunk a János 15-re, ahol a szőlőtőről és a szőlővesszőkről van szó, ahol arról beszél, hogy lemetszi azokat a részeit a szőlőnek, amelyek akadályozzák a bő termést. Lehet, hogy szép kacsokat hozunk, meg szép hajtásokat, de hát mennyi egy rakás mellékhajtásunk van. Tehát hányszor mondják az emberek, hogy hát annyi elfoglaltságom van, ezt is meg kell tennem, azt is meg kell tennem. Múltkor valaki azt mondta, hogy teljesen zavarban vagyok. Ennek is meg kell felelnem, annak is meg kell felelnem. És még az Isten is ott van. Hát az egyetlen, akinek meg kell felelni. Nem mondom most, hogy ki. Úgy döntsük el magunkban őszintén. Kinek kell megfelelni nekünk? Szóval egy rakás mellékhajtásunk van, egészségtelen ág szívja el az életünkből a nedvességet a gyümölcstől. És ettől tisztít meg bennünket. Jézus foglalkozik velünk. Mi csak vesszők vagyunk. Nem azt mondja Jézus, hogy mi vagyunk a szőlőtő. Mi csak vesszők vagyunk, nem a törzs, nem bírjuk magunkat megtartani, mint egy törzs. Nem a gyökér vagyunk, nem vagyunk képesek ellátni magunkat táplálékkal, lelki táplálékkal, nem a lombkorona vagyunk, főleg nem kell, hogy mindenki fölé magasodjunk és pompázzunk. Egyszerűen csak szőlővesszők vagyunk ebben a másik példázatban. A sziklára épült házról sincsen különösebben sok leírás, abszolút semmi. Hogy néz ki ez a ház? Van benne fürdőmedence? Vagy hogy néz ki? Van sütögetőhely? Mennyire díszes? Abszolút nem érdekes. Ha megmarad, akkor örül az ember, hogy megmaradt. Még ha egyszerű is. Ha nem a kősziklára alapozott, összedől, akármilyen cicomás volt. Kősziklára alapozott ház, vagy csak alap nélküli. Vesszők vagyunk, nem törzs. Nagyon jó összevetni ezeket a különböző példázatokat, mert csak összefüggéseiben értjük meg az életünket. És erre hív bennünket most Jézus, hogyha előkészült az életünk, hogy kövessük őt, és ássuk bele magunkat az ő követésébe, hogy megértsük az életünket, és megmaradjon, mi lesz velünk, mi lesz az emberrel, hogy megmaradjon az életünk, és hogy az ő közelében jóvá is válhasson a mi életünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy a mi megváltónk, aki követésedre hívsz most minket személy szerint is. Köszönjük, hogy te választasz ki bennünket. Nem mi vagyunk azok, akik oda megyünk és próbálkozunk talán elfogadsz, talán megfelelünk a vizsgálaton, talán sikerül átcsúszni némi jó cselekedettel az alkalmassági vizsgán. Köszönjük neked, Urunk, hogy te valóban elfogadsz úgy, ahogyan vagyunk, és valóban képes vagy bármelyikünket tanítvánnyá tenni, megváltoztatni, gyümölcstermővé tenni, jó fává alakítani. Amen.